13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdő komplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
Az időjárásról.
Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözletem.
A köztársasági elnök azt mondja, hogy az ő és más független alkotmányos szervek vezetőinek elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, és egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Hogy néz ki egy alkotmányos válság?
Hát van olyan, hogy alkotmányos válság, tehát amikor valamilyen patthelyzet alakul ki, és mondjuk a kormányzati döntéshozatal falakba ütközik, és gyakorlatilag nem lehet tovább folytatni a kormányzást, hogy valamilyen szinten leáll mondjuk az állami gépezet. Tehát, de ez, azt hiszem, hogy a kétharmados szituációban ez nem nagyon fordulhat elő, tehát ilyen típusú alkotmányos válság nem néz ki egyelőre. Az tény, hogy ezt meg lehet úgy oldani ezeknek az embereknek az eltávolítását, hogy az okozzon bizonyos alkotmányos hiátusokat. Tehát például rossz precedenst teremthet. Tehát ez nem derül ki, csak egy ilyen 5-10-20 éves távlaton belül, hogy itt valami félrefutott, és innentől fogva később okoz majd alkotmányos válságokat egy ilyen típusú szituáció.
De akkor okoz alkotmányos válságot egy ilyen típusú kétharmaddal előállított szituáció, hogyha jön egy másik kétharmados parlament, és az elkezdi ugyanezt csinálni, vagy simán...
Például.
Igen. Mi van, hogyha sose jön el?
Ugye itt két olvasata van ennek az egésznek. Az egyik az, hogy voltak éppen 16 éve vagyunk alkotmányos válságban. Tehát ezt mondja ma a kormány oldal és az ő támogató ügyes tovább 70%-nyi szavazó.
És az az elvárás, hogy ezt most egy karddal oldja meg.
Igen, többféle elvárás van én szerintem. Tehát ez a támogatói bázis ez nem ez nem homogén, tehát ez egy heterogén szavazóbázis, ami a Tisza mögött áll. Ebben van egy olyan szegmens, amelynek nyilván nem ez a többség, de van egy olyan szegmens, amelyik azt gondolja, hogy ezt alkotmányosan kell megoldani. Tehát, hogy vannak bizonyos jogi skrupulusai. És van egy olyan része valóban, amelyik azt akarja, hogy itt legyen az egész rendszer úgy eldózerolva, ahogy van. Nyilván a kettő között kell lavírozni. Látom, hogy mondjam, a dolog ritmusából és tempójából, hogy itt azért van egy erőteljes gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne ezt a legkisebb kárral megoldani. Nem lesz könnyű egyébként, de hogy van egy bizonyos óvatosság azért. Mert a kétharmad birtokában gyakorlatilag a választás, illetve a beiktatás másnapján meg lehetett volna oldani az egészet. De nyilván itt van egy társadalmi nyomás is, abba az irányba is, hogy ezt észre kell csinálni, tehát nem lehet valóban elültetni olyan alkotmányos aknákat, amik később a következő 20-30 évünkben okoz majd problémát, de ugyanakkor meg van egy valódi elvárás. És ugye itt ez az olvasat, ez azt mondja, hogy 16 éve van alkotmányos válság bármilyen eszközzel, de meg kell ezt oldani. És hogyha itt abból indulunk ki, hogy valóban itt bábok ülnek, nem autonóm személyek ülnek ezekben a székekben, akkor a Tiszának hatalomtechnikailag és morálisan is az a feladata, hogy ezt kiigazítsa. Most ami itt egy döntő kérdés lesz én szerintem, hogy végül is kikerülnek ezekre a helyekre. Tehát ez az egész küzdelem, ami most zajlik, ez ott fog megmérettetődni, hogy végül is kik azok, akik elfoglalják ezeket a székeket, ha el lesznek távolítva ezek a tisztségviselők, mert abban a keretben, azon a szkópon keresztül értjük meg, hogy volt-e ennek értelme, vagy egyszerűen egy őrségváltás.
Hogyha egy általánosan elfogadott szent ember vagy asszony kerül ezekbe a pozíciókba, akit mindenki támogat, és mindenki azt mondja, hogy...
Jó, ilyen nincs.
Persze, ez az ideális eset.
Ez egy idealizált helyzet, de azt meg lehet oldani, vagy mi lett volna a kérdés?
Akkor az ezzel megvan oldva?
Igen.
De ez lehetetlennek látszik nyilvánvalóan.
Nyilván nem lehet, de azért vannak fokozatok. Tehát és az idő fogja eldönteni, hogy képesek-e felnőni ehhez a feladathoz. Ezek nagyon fontos. Tehát az alkotmánybíróság elnökének a tisztsége, maga az alkotmánybíróság. A köztársasági elnök is, egyébként szerintem pont a köztársasági elnök van ennek a sornak a legvégén, tehát alkotmányos szempontból én szerintem ő a legkevésbé fontos, de vannak itt olyan szereplők, akik nem töltötték be a funkciójukat az elmúlt időszakban, és tényleg van arra racionális érv, hogy őket el kell távolítani. És innentől fogva lesz az érdekes, hogy kikerül a helyükre.
De mi van, ha mondjuk az Alkotmánybíróság élére egy Sólyom László kvalitású, kaliberű és ambíciójú ember kerül, akkor az úgy jó, az ha úgy egyáltalán jó. Találunk olyat?
Szerintem lehet találni olyat, nem könnyű feladat egyébként, de lehet találni olyat, akit az ellenzék is vagy el tud fogadni, vagy legalábbis nem tud olyan szinten elutasítani, mint a mostani szereplőket. Tehát, hogy itt látszik, hogy ezeknek az intézményeknek a támogatottsága, a szereplők támogatottsága, és az intézmények iránti bizalom az gyakorlatilag nagyon alacsony. És egy demokráciában gyakorlatilag ez a bizalmi faktor az, ami a legfontosabb. Uh-huh. Ezek a tisztségek, a fékek és ellensúlyok rendszere ki lett üresítve. És ha tetszik, akkor felvállaltan lett kiürésítve. Tehát az előző kurzus az azért fölvállalta azt, hogy a többségi elven kormányoz, tehát minden ilyen szereplőben, minden ilyen intézményben az akadályt látta. Ezt felvállalta, ezt a hozzáállást, azt mondta, hogy erős többséget kaptunk, vállaljuk a kormányzás felelősségét és ódiumát, mi határozzuk meg, hogy mi a közjó, és így megyünk előre. Na most viszont egy alkotmányos demokrácia, egy liberális demokrácia meg nem így néz ki. Ott kellenek fékek, és ezt akkor tudja betölteni ezt a funkcióját, az összes intézmény, amiről most beszélünk, ha oda autonóm szereplők kerülnek, és autonóm módon viselkednek. Ez az ígéret. ez az egyértelmű ígéret az elmúlt két évből a mai kormányoldal szempontjából, hogy ide olyan szereplőket fogunk helyezni, akik betöltik ezt a funkciót.
De mi a racionális érdek egy kétharmados kormánynál abban, hogy maga elé, az útja elé autonóm akadályokat állítson?
Az, hogy ez volt az ígéret, és hogyha ez nem teljesül, akkor elkezd bomlani a mögötte lévő többség nagyon gyorsan. Tehát azt gondolom, ha ide pártkatonák, most nehéz egyébként a Tisza esetében...
Nincs is párt.
Igen, erről beszélni, mert nyilvánvalóan káder hiánya. Tehát nehéz most rámutatni bárkire az elmúlt 36 év alapján, hogy ő Tiszás, tehát akármilyen szereplőről beszélünk. Tehát ilyen szempontból egyébként könnyű dolguk is van, mert nem nehéz nem a saját berkekből választani. De ha tételezzük fel, hogy a Tiszás mamelukok kerülnének, akkor az egész ígérethalmaz dől össze, a tekintetben itt helyreállítunk valamit.
Egy brancs maguk.
Tehát valóban abban igaza van, hogy hatalom technikai szempontból ez teljesen irracionális. Itt gyakorlatilag, ha ez sikerül ide szakmailag elfogadható, mindkét oldal számára elviselhető személyeket találni, akkor felel meg annak az elvárásnak, amit mint vízió felfestett. De ez egy önkorlátozás. Ez egy önkorlátozási aktus. És hogyha ezt jól csomagolja a Tisza, ebből jól is kijöhet. Persze később a kormányzás során ebből lesz gondja, mert ha autonóm szereplők vannak ott, mondjuk egy autonóm köztársasági elnök, aki betölti ezt a szerepet, aki tényleg előbb-utóbb képes legalább annyira megtestesíteni a nemzet egységét, mint azok, akiket ma Magyarországon az elmúlt 36 éven etalonnak tekintünk, akkor ha ő megszólal bármivel kapcsolatban, ami nem tetszik neki a kormányzásban bizonyos döntésekkel kapcsolatban, az egy nagyon komoly hitelvesztési tényező. Tehát egy másik, nem azt mondom, hogy hatalmi centrum, mert egy köztársasági elnök semmilyen értelemben nem az, de egy másik hang jöhet, ami akadály lehet. Most azon túl, hogy bizonyos mértékig lassítani tudja egyébként a törvényhozást is, de ez Magyarországon nem erős.
Nem volna célszerű technikailag a Tiszának most egy Tiszás köztársasági elnököt választani? Hát most mögötte van egy legalább kétharmados választáson megméretett nemzeti egység. Mondhatná azt, hogy hát ennél többet úgyse fogunk tudni létrehozni. Legyen valaki Tiszás a köztársasági elnök.
Igen, de azt gondolom, hogy mint ahogy az előbb is említettem, hogy nem ez az elvárás. Tehát lehet, hogy a tábor egy része ezt szeretné, meg ezt fogadná el, meg ezt helyesnek tartaná, de szerintem még ők bennük is lenne ezzel kapcsolatosan kételyhát, mert hát mi itt a vád? Az a vád, hogy ide nem autonóm szereplők lettek kinevezve, hanem olyan figurák, akik a korábbi kormánypárt érdekében hoztak döntéseket, annak érdekei mentén mozogtak. Ha most ugyanilyeneket berakunk, akkor semmi nem változik, semmilyen ígéret nem teljesül, amit a Tisza letett az asztalra, hogy itt egy normális, hogy visszaállítja a liberális demokráciát, tehát nem ez volt a kimondott cél.
Hát igen, mert ahhoz, nem láttam a tüntetéseken, hogy liberális demokráciát
de akarom. De minden, amit ígért, az lefordítva a politológia nyelvére, az ez. Visszaállítani a liberális demokráciát, a hatalom megosztás rendszerét, a fékek és ellensúlyok rendszerét. Tehát, hogy egy olyan országot állít vissza a Tisza, ez volt az ígéret, amit mondjuk 90-ben megálmodtunk. Vagy mondjuk a polgári Magyarország étoszába belefért, vagy az vizionált. Tehát nagyjából ez volt az ígéret, és hogyha oda saját embereket neveznek ki, akkor ezt az ígéretet azonnal szétverik, és ez lehet, hogy rögtön nem okoz beszakadást mondjuk a Tisza támogatottságában, de elkezdi kikezdeni azt, és itt lesznek olyan döntések is, gazdaságpolitika és egy csomó olyan területen, ami eleve kikezdi ezt. Azt gondolom, hogy jelenállás szerint ezeket a tisztségeket be kell tölteni megfelelő szereplőkkel, ezt mint önkorlátozást el tudja adni a Tisza, tehát hatalomtechnikailag sem rossz neki.
Lássátok, én külön vagyok, mert tűröm a korlátokat.
Igen, igen. Tehát hogy ez egy politikai termék is lehet, ezt el lehet adni. Egyelőre nem ebbe az irányba megyünk, tehát most technikailag próbálja megoldani, és ebben a fajta kommunikációs küzdelemben próbálja helytállni a kormányoldal. Ugye itt már ebben a vonalban, vagy ebben a dimenzióban eléggé kiegyenlített a helyzet. Bár hozzá kell tennem, hogy nagyon kevéssé hiteles ez a fajta, hát a liberális demokráciáról való aggódás a Fidesz oldaláról. Tehát most olyan beszédeket hallunk a parlamentben a jogállamiság mellett, ami az elmúlt 16 évben bármikor elhangozhatott volna, illetve el is hangzott. És az volt rá a válasz, hogy ez minket nem érdekel, mi többségi elven kormányzunk.
Azt mondja, hogy megpróbálják ésszel csinálni. Ez azt jelenti, hogy valamiféle belső elvek szerint dolgoznak, vagy figyelik a közvéleményt, hogy a közvélemény éppen mit vár el, mert annak vannak példák, hogy egy-egy törvény javaslatból kivesznek részeket, amikor látják, hogy nem nagyon smakkol az akarat, többség akarattal.
Igen, ez a kettő egyszerre van jelen. Tehát nyilván van a Tisza környékén jó pár olyan szereplő, az igazságügyi miniszter például ilyen, aki tisztában van a jogállamiság elveivel. Hogy, hogy kellene ezt igazából csinálni, vagy hogy lehetne jól. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha ezek az emberek lemondtak volna. Innentől minden csak kármentés gyakorlatilag, de a feladatot persze meg kell oldani. És ott van mellette az a része, tehát hogy megvannak az elvek, hogy mit lehetnek tenni és mit nem. És akkor ott van az, hogy figyelik, folyamatosan figyelik természetesen a saját tábor reakcióit. Ez azért is muszáj megtenni egyébként, mert mint említettem, ez egy rendkívül színes tábor. És maga a kampány is egy ilyen immerzív kampány volt, tehát a politika formálás logikája eltért a kormányoldal, az akkori kormányoldal logikájától, ami egy identitáspolitikai logika volt. Itt az, hogy bevonni, élményt nyújtani, ez egy élménypolitikai logika az, amit a kampányban alkalmazott a Tisza, és ezt hatalomból szerintem csak úgy lehet folytatni, ha a részvételi demokrácia irányában egyértelmű lépéseket tesz.
Tehát azt megmutatni az embereknek, hogy ti is részei vagytok a döntés megformálásának, előkészítésének? Van szavatok akkor is, amikor már leszavaztatok ránk?
Igen, ezt jelenteni a részvételi demokrácia, tehát a deliberatív demokrácia és annak eszközrendszere, az gyakorlatilag azt az érzést erősíti föl, hogy nem csak 4 évente számít az én véleményem, hanem a kettő között is különböző formákban, különböző eszközökkel, különböző hatással, de számít az, hogy én mit akarok, vagy mit gondolok a dolgokról. És ez az élmény már a kormányzás néhány hete alatt is megszületett különböző dolgok, tehát le lehetett venni egy minisztert például, irányváltásokra lehetett késztetni a kormányt, tehát ez újra és újra megszületik, csak hát ugye ez, hogy hosszú távon is meglegyen, annak azért arra az energiát kell fordítani.
Nem lehet minden héten levenni egy megyei rendőrfőkapitányt azért, mert éppen az állománynak nem tetszik.
Egyrészt igen, másrészt pedig ennek meg kell teremteni a csatornáit, ennek vannak eszközrendszerei, nem könnyű ez a műfaj, hozzáteszem. Ezzel azért hát jó 25 éve próbálkozik például a Nyugat, több-kevesebb sikerrel. Amikor én először írtam erről mondjuk 18 évvel ezelőtt, mármint a deliberatív demokráciáról, akkor azért az volt a flow Nyugaton, hogy ez lehet, ami megmenti a liberális demokráciát, ami már akkor válságtüneteket mutatott. Ezt egyébként nem töltette be ezt a szerepét, hozzáteszem. Nem véletlenül nem könnyű ezt alkalmazni, pláne nem könnyű alkalmazni nemzeti szinten. Tehát, hogy lokálisan ezek működhetnek, vannak jó gyakorlatok.
Helyi népszavazások a csatornázásról.
Igen. Tehát ilyen közösségi költségvetés, stb. Tehát külön kis állampolgári tanácsok, tehát hogy ennek rengeteg eszköze van, és Nyugaton, ahol ez jól működik, helyi szinten jól működik. Nagyon nehéz ezt nemzetgazdasági szinten működtetni, de nem lesz más választása. Tehát ez szerintem a Tisza számára nem egy opció, hanem kényszer. Tehát egész egyszerűen nem lehet ekkora tábort egyben tartani, és nem tudod megmondani előre, hogy hol fog törni, hol fog szakadni, mekkora darabok esnek le belőle. Tehát mindent meg kell tenniük, hiába a 70% irreálisan sok ahhoz, hogy abban gondolkodjunk, hogy ezt a ciklus végéig meg lehet, nyilván nem lehet. De mindent meg kell tenni azért, hogy egyben tartsák, tehát törekedni kell erre, és erre a részvételi demokrácia erősítése. És azt kell mondjam, hogy ez az egész alkotmányos válság kérdés. ez zárójelbe lesz téve, amint elindul egy alkotmányozási folyamat. És ez az alkotmányozási folyamat kellően széles lesz tárva. Tehát a társadalom legkülönbözőbb szereplői, rétegei, érdekcsoportjai is részt vehetnek benne, és valóban számít majd a véleményük. És a végén egy népszavazás zárja ezt le, akkor ez minden, ami most történik, csak egy ilyen előjátéknak fog tűnni.
De mindegy, hogy mekkora lesz a népszavazáson a részvétel, meg az igenek aránya az alkotmánytervezet mellett? Mert nagyon egy kis nem. Többség, hát igen.
Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Ezt egyébként a Fidesz szerintem nagyon elrontotta. Tehát ha visszagondolunk az alkotmányozási folyamatra, ott is volt egy kicsit szélesebb folyamat, amikor is bevonták például az ellenzéket, meg bizonyos társadalmi.
Volt egy ilyen tanács.
Igen. Ott született egy normaszöveg, ami ment a kukába egy ponton, és akkor jött be a vonaton megírt, iPad-en megírt normaszöveg. Tehát, hogy végigment egy folyamat, amit aztán lesöpörtek az asztalról, és nem volt népszavazás. Egész egyszerűen a lakosság nem érezte magáénak ezt. Én nem azt mondom, hogy egy alkotmányt, ami egyébként egy nagyon szikár szöveg, ha jól van megcsinálva, a preambulumot lesz.
Szikár és kétértelmű szöveg.
Tehát minden esetre, pláne ha szélesre tárjuk az egyeztetéseket, akkor a végén a közös nevező az egy nagyon letisztult dolog lesz. Tehát nem arra való egy alkotmány, hogy érzelmi viszonyt kiváltson. Tudunk olyan országokról, ahol ezt képesek voltak 10-20 több száz év alatt, hogy mondjam, megteremteni az auráját egy ilyen szövegnek, és hogy ott van kötődés az alkotmányhoz. És tudom, hogy ennyi idő alatt ezt nem lehetett, de meg se próbálták. Tehát alapvetően nem lett szélesre tárva az alkotmányozási folyamat, nem lett bevonva a lakosság, utána nem próbálták meg, hogy mondjam, közelebb hozni hozzá, nem volt róla népszavazás, tehát a Fidesz minden hibát elkövetett az alkotmányozás során, amit el lehet, és ennek eredménye az, hogy nincs kötődésünk a mai alkotmányhoz, hiába ez a rendszerváltás utáni új alkotmány, és nem egy megörökölt, hozzáteszem persze, hogy az is teljesen meg lett változtatva. Tehát. De mindegy, a lényeg az, hogy ez lett volna egy új alkotmány, erős szimbolikával, erős narratíva mentén, és nem sikerült ezt megcsinálni, és még az akaratot sem nagyon láttam, hogy ez. De ha ezt mondjuk, teszem azt, a következő 4 évben ez sikerül úgy megcsinálni, ahogy ezt kell, akkor van esély arra, hogy lesz egy kötődése ez.
Van más választása a miniszterelnöknek, mint hogy végigvinni a vezetők menesztésének folyamatát? Magyarán mi okozna neki több kárt, ha látná az ellenállást, mondjuk gondolkodna azon, hogy a bíróságok a végén mit fognak mondani, vagy az, hogyha ha megcsinálja, hatörik, ha szakad.
Ugye, kivenném a mondatból a hatörik, ha szakadot, mert ez egy olyan érzékeny terület, ami törik és szakad. Tehát oda kell figyelni, de azt gondolom, hogy a saját szempontjából egész egyszerűen, nem csak a saját szempontjából, hogy mondjam, normatív értelemben nézzük, az ország szempontjából sem lehet ezt kihagyni, ezt a lépést. Most azt lehetne csinálni persze, hogy itt ugye elindul ez az alkotmányozás, a végén természetesen lesz egy új alkotmány, ami az intézményrendszerek egy részét is nyilvánvalóan átszabja, és hogy akkorra hagyni majd ezeket a személycseréket, ez is egy opció lett volna. De tekintve a kampány dinamikáját és az abban elhangzó ígéreteket.
Határidőket szabott május 31-ig.
Azért mondom, hogy már, de már a kampányban is ezek erőteljes ígéretek, tehát nem nagyon van ma már más választása, mint hogy itt ideiglenesen leszedje ezeket a szereplőket, és azt kell mondjam, hogy ha megnézem ezeknek az intézményeknek a működését, az eddigi funkció betöltését, erre szükség is van. Én szerintem persze ki lehetne várni ezt a 2-3 évet, amíg egy új alkotmányt elfogadunk. Ez belefért volna a történelmi távlatban végképp, talán kevesebb rossz precedens teremtene, de ezzel együtt is most én szerintem ő, tehát a Tisza hatalmi szempontból nem engedheti meg magának, hogy ezen átlépjen.
Pont Péter, alkotmánybírósági elnök, korábbi legfőbügyész azt mondta, hogy az államfő indítványából magát kizárató 7 alkotmánybíró ezzel lényegében nem mondott véleményt. Akkor mit mondtak? szerint tulajdonképpen.
Az egyetlen döntést hozták, amit ebben a helyzetben lehet hozni. Tehát hogy egész egyszerűen erről nem dönthet az Alkotmánybíróság egy nem létező döntésről. Tehát itt az volt az abszurd, hogy ez egyáltalán eléjük került. És akkor itt ebben az egy pontban is megragadhatjuk azt, hogy mitől diszfunkcionális ma az Alkotmánybíróság működése. És hogy ezt lehet-e így hagyni akár egy percig is.
Átlépte eddig a magyar kormány, az Orbán kormány eddigi gyakorlatát, például ami a személyre szabott jogszabályok alkotásában nyilvánult meg?
Hát itt végig kéne mennünk az összes konkrét eseten. Lehet, hogy átlépte, lehet, hogy abban maradt. Tehát itt nem volt jó az előző gyakorlat sem. De itt a mondás az, hogy itt egy rendszerváltás készülődik. Ugye az, hogy el tudjuk dönteni, hogy egy valódi rendszerváltás lesz, azt mondja, de szerintem a ciklus végén fogjuk tudni megmondani. Itt az is egy kérdés persze, hogy mi a rendszer maga. Tehát maga a NER ugye rendszerként definiálta magát, innentől fogva persze mondhatjuk, hogy rendszerváltás, ha a NER-t lebontjuk. De azért ez kevesebb, mint egy rendszerváltás nyilván. A Körösényék szóhasználatát én el tudom fogadni, tehát ez egy rezsim volt valójában, és egy rezsimváltás, egy rezsim lebontása történik most.
De ez nem mindegy, hogy váltás vagy lebontás, mert a váltás az egy másik rezsimet feltételez. De hát Magyar Péter nem akar rezsimet, hogyha...
Ugye a rezsim az itt nem egy negatív kontextusban jelenik meg, ezzel a Körösényék azt akarták csak érzékeltetni, hogy nem egy egész rendszer az, ami kiépült, tehát nem változtatták meg a közjogi rendszert egészét, hanem mondjuk egy alrendszer született, és ilyen értelemben lehet persze rezsimváltás, mert megint kijön egy rendszer. Az látható, hogy a Tisza nem akarja visszaállítani a 10 előtti állapotot semmilyen értelemben. Tehát itt ki fog jönni a csövön majd egy új rendszer, ha ez megtörténik.
A képviselői mandátum 12 éves korlátozásának mi a politikai értelme?
Nincs neki.
Mire szolgál? Megbüntetni az éppen tönkrevert ellenfelemet, hogy sose többet ne jönjön föl a pályára?
Azt gondolom, hogy maga a Tisza tábor és a képviselők is egy ilyen PTSD-ben szenvednek, és gyakorlatilag minden ehhez kapcsolódó, egyébként rendszeridegen, a miniszterelnöki limit is ilyen, rendszeridegen elem, az azért kerül be, az a felkiáltással, hogy soha többé ne történjen velünk olyan, mint az elmúlt 16 év.
De középkorban, hogy a várfalon kívülre száműzni mindenkit?
Nem, hanem hogy megteremteni a feltételeit, tehát olyan fékeket belerakni a rendszerbe, amik megnehezítik, vagy ellehetetlenítik, hogy újra egy ilyen 16 évet éljenek át. Szerintem ez az alapvető motiváció ebben. Az, hogy az eszközök milyenek, én szerintem ez is, meg jó még néhány dolog még, ami itt bekerült a kalapba, ezek rendszeridegen dolgok. A parlamentáris demokráciában ezeket nem szoktak alkalmazni, nem véletlenül nem alkalmazzák, mert a logikája a rendszernek nehezen viseli. Az elvi alapjai is nehezen viseli. Én azt gondolom, hogy ezek fölösleges pótcselekvések egyébként, mert nem ettől fog függni. Tehát látjuk minden egyes elemnél, hogy hogyan lehet egyébként mondjuk egy újabb kétharmaddal kijátszani. Tehát ha a népakarat arra irányul, hogy Orbán Viktor legyen megint, akkor csak egy kétharmados többséget kell mögé állítani, és megvan. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez újra előfordul, de simán benne van a pakliban, és szerintem hatalomtechnikailag Magyar Péternek egyáltalán nem érdeke, hogy beletegye ezt a limitet. Oké, hogy megígérte, valamiért hisz benne, de azt gondolom, hogy ez mozog mindenkiben, és Magyar Péterben is, hogy soha többet ilyen négyszer-kétharmad. Hogyan lehetne ezt tényleg megakadályozni? A politikai kultúra megváltoztatásával. Csak ez egy nehezebb ügy. Tehát ezt nem lehet törvénybe iktatni, ezen el kell kezdeni dolgozni. Igenis a demokráciának indoktrinációra van szüksége, az iskolákban tanítani kell az autonóm állampolgári tudatot, a kritikus média használatot, egy csomó olyan dolgot, ami ma nincs tanítva. De ez még csak, hogy mondjam, az első lépés. Egyébként általában véve a mostani közhangulat és a mostani politikai dinamika alapján azt mondom, hogy van egy ilyen kapu, résnyire már kinyílt a tekintetben, hogy ha a részvételi demokrácia, mint forma, az emberek bevonódása, az az élmény, hogy formálják a történelmet, ennek a generációnak, amelyik most belépett, és amiről úgy beszélünk, hogy a fiatalok lázadása, ami megteremtett egy élményt a tekintetben, hogy meg tudták fordítani a történelem szekerét legalább egy 90 fokkal, ez megteremthet egy olyan origópontot, ahonnan elindulva lehet javítani a magyar politikai kultúrán úgy, hogy ne fordulhassanak elő ilyen dolgok, hozzátéve, hogy ez még mindig az az ország, ami 2/3 termelt ki, és aminek a történelmi hagyományai olyan erősen élnek és pörögnek tovább, és most sem álltak meg. Tehát ne felejtsük el, nem arról van szó, hogy sok kicsi párt, koalíciója váltotta volna le a 2/3, hanem egy másik 2/3 erő. Tehát itt az erőkultusz továbbra is él, egy csomó minden továbbra is él. Van egy lehetőség arra, hogy változtassunk a politikai kultúrán, mert ez nyilvánvalóan egy ilyen értelemben egy interregnum. Az más kérdés, hogy mennyire élünk vele. Ez nem egy könnyű dolog, ez 20-30 év alatt megváltoztatható, de mindezek, amik döntéseket, ezek a limitek, meg ezek a kis fékek, amik bele vannak rakva a rendszerbe, semmit nem érnek ahhoz képest, ha valódi kultúraváltás van.
Jó, de hát ha az azt jelenteni, hogy leszokunk az erős vezető iránti oldhatatlan igényünkről.
Az erős vezetőink meg leszoknak az önkorlátozás teljes negligálásáról. Tehát ez egy, azt gondolom, az elitek és a lakosság sajátos dinamikájából jöhet ki egy ilyen. Ezt bizonyos kataklizmák válthatják ki a történelem során, mondjuk a nyugati demokráciákat megnézzük, akkor vagy az van, hogy évszázadok alatt ér el a polgári kultúra egy olyan szintet, ahol a liberális demokrácia nagyobb kilengések nélkül működtethető, vagy egy nagyon komoly sok terápia az, ami kiváltja ezt. De a lényeg az, hogy ez nem 2 perc alatt történik meg, és tenni kell érte. Tehát, és általában véve a demokrácia, az nem egy olyan dolog, amit egyszer kialakítunk. Nagyon, nagyon sok naivitásunk volt nekünk itt a 90-es évek elején. Tehát, hogy megteremtettük a kulisszákat, megteremtettük az intézményeket, és azt gondoltuk, hogy ezek majd működnek, minden megvan, piacgazdaság, civil szféra, lehetőségeket kapott, stb. De nem, a demokráciában hihetetlen mennyiségű energiát kell rakni, hogy az stabil maradjon. És a demokráciának is, mint rendszernek, csak mondom, hogy a nyugati kitekintéssel azt látjuk, hogy maga a demokrácia, vagy a liberális demokrácia vonzereje is csökkent az elmúlt 20 évben, tehát hatalmas válságban van maga a rendszer, miközben 90 előtt, mikor harcolt a lakosságért, amikor a lakosságot újra és újra meg kellett nyernie, mert volt egy másik modell, és egy modellversenyben volt a világban. Addig, amíg ez a versenyszellem megvolt, addig hihetetlen támogatottság van. A történelmi szinten semmilyen rendszernek nem volt akkora támogatottsága, mint a liberális demokráciának. De ez nagyon megkopott, látjuk, hogy mindenhol billen az egész. Úgyhogy van dolga a liberális demokráciának, és van dolga a nyugatnak is, hogy újra gondolja ezt a rendszert, hogy közelebb vigye az emberekhez, hogy a demokratikus és a liberális komponensnek az egyensúlyán igazítson, hogy ne legyen olyan távolság a képviselő és a képviselt között. Tehát, hogy itt nem csak egy magyar probléma van, hogy miközben mi itt küzdünk a kis rendszerváltásunkkal, a közben pedig nyugaton válságban van maga a rendszer, amiért most küzdünk, hogy kialakítsuk. Tehát itt azért ez egy nagyon érdekes korszak, ami most jön, mert lesz egy a részvételi demokráciának egy nagy kísérlete, ami most itt kinéz nekünk a következő 4 évben. Nagyon érdekes lesz, hogy mire megyünk ezzel, hogy a lakosság hogy tudja ezt működtetni, vevő-e rá. Nem lesz más lehetősége a Tiszának, mint hogy ezzel az eszközzel éljen. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig fenntartható, és hogy milyen kulturális változásokat hoz. És mindeközben meg a nyugat harcol a saját rendszerének a fönnmaradásáért.
Milyen intenzitásúnak látja a kormány elszámoltatási akarását? Be akar csukni mindenkit? Út a börtönbe program? Ez volt a választási ígéret.
Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert egyszerre van jelen 2 elvárás. És mind a 2 elvárás ott lüktet a Tisza táborában. Az egyik az, hogy hát itt ugye létrehozni a társadalom újraegyesítését. Most a számok szintén majdnem, hogy sikerült, mert 70% fölött vannak, ez egyébként példátlan, tehát nehéz is magyarázni. De ezzel együtt is, hát ott van még egy ország, amelyik most megszállt országnak érzi a saját hazáját.
Rákosi rendszer. Azt mondják, hogy a kormány megpróbálja kialakítani. Jönnek a fekete autók reggelente.
Igen,
és tényleg visznek el politikusokat.
Oké, de nem a fekete autók, és reméljük, hogy megalapozottan viszik el őket. Tehát van ez a nemzetegyesítési étosz, meg elvárás, meg, de emellett meg ott van az a hihetetlen erős revansvágy is, ami ugyanebben a táborban pulzál, és ennek a kettőnek kell megint csak megfelelni. Tehát megint két olyan elvárás, ami nagyon nehéz összeegyeztetni. Azt hiszem, hogy a Tisza stábjának fejében ez valahogy úgy válik ketté, hogy hát addig nem lehet nemzet egyesíteni, amíg nincs elszámolás, tehát amíg nem tudjuk nullára kihozni a szaldót. Illetőleg a szavazótáborral, a Fidesz szavazótáborával kiegyezésre kell törekedni, és az elitet pedig megbüntetni ezért a 16 évért. Ez a két logika, ami megy egyelőre. És azt gondolom, hogy itt most egy nagyon érdekes, ez is egy kísérlet gyakorlatilag, ami az igazságszolgáltatás rendszerében most történik. Tehát be van hozva egy ilyen központi csúcsszerv, ami ugyan persze nincsen fölémelve a többi ügyészségrendőrség, a többi nyomozati szerv fölé szolgálatok, de minden kinek belelát a rendszereibe, ezért pol pozícióban lesz a többiekhez képest, mert a többiek meg nem egyértelműen, tehát ott abban egyébként igazuk van, hogy az információ átadása tekintetben nagyon komolyan problémákkal küzdött, és ebben a szervezetben azt is látom, mint szerep, mint szándék, hogy hát megzenésíteni, vagy színpadra vinni az elszámoltatást.
Abszolút filmszínház.
Igen, tehát hogy, de ez maga a politika ma már. Tehát az immerzív politika erről szól, itt élménypolitika van. Ez már nem abszolút filmszínház, ez maga a politika. Ez az, ami még nem esett le az ellenzéknek. Tehát, hogy ugye, amikor elindul egy eljárás, és ugye tudjuk, hogy van olyan korrupciós ügy, ami 15 éve zajlik, és nincs semmilyen eredmény. Tehát, hogy itt azért az emberek számára nem lenne átélhető, ha itt az ügyészség elkezd nyomozni, ott az ügyészség akárki van az élén, gyakorlatilag információgazda lesz, és annyit mond el az ügyről, ugye folyamatban lévő ügyekről, stb. Nem nyilatkozunk ilyenek. Tehát, hogy úgy a közvélemény számára ezek olyanok, mintha elfeküdtek volna, és akkor majd valamikor két ciklussal odébb majd lesz egy hír, hogy ez is a bírósági döntés született. Tehát, hogy itt viszont van egy olyan szerv, amelyik szabadon kommunikál majd, hozza az ügyeket, annyi információt oszt meg a közvéleménnyel, amennyit ő akar, és nem annyit, amennyit jónak lát mondjuk a rendőrség vagy az ügyészség. Mindenre rálát, minden szereplőt be tud mozgatni, és mindenhonnan információt tud begyűjteni, és az az információ, amit elénk tesz, azt meg színre lehet vinni a politikai szinten. Ugyanezt a szerepet tölti be a vizsgálóbizottságok intézménye is. De egyébként az eredendően is ezt a szerepet töltötte be. Ha ezek nem fordulnak bohózatba,
mint ahogy az elmúlt 30 évben nagyon gyakran,
ahogy eddig szinte mindig, akkor, és azért, mivel megváltozott a szabályozás, tehát meg kell jelenni, stb., sokkal kisebb esély lesz arra, hogy bohózott, mert azok azért jelenték, mert senki nem jelent meg. Akik megjelentek, azok meg jobb lett volna, nem jelennek meg. Tehát azt mondom, hogy itt ezt lehet ezt a kormány szempontjából jól csinálni, de a szerepe az nyilvánvalóan az, hogy felszínre hozza és a közvélemény elé kitegye, hogy ezekben az ügyekben, és ezek a legfájóbb pontjai az elmúlt 16 évnek az ellenzék szempontjából, ezeket kitegye, és dramatizálja.
Igen, de a bíróság elé is el fognak jutni ezek az ügyek. A bíróság független, a törvénynek van alárendelve. Ha a vád álláspontja nem zárt az érveléssel, Lukas nem fogja elítélni. Akkor sem, hogyha mindenkinek az van a fejében, hogy el kéne ítélnie.
Persze, tehát itt sokkal kevesebb valódi ítélet fog születni. Tehát akármennyire volt korrupt a rendszer, vagy nem volt az.
Ha szabályos, meg törvényes volt az akkori törvények szerint,
természetesen. És itt nem is, a hatalomtechnikai szempontból én nem is a korrupcióról szoktam beszélni, mert az, ami szerintem ebben a kampányban játszott, az nem a korrupció, hanem a meggazdagodás jelensége. Tehát az, hogy elindul 10-ben egy kormányzás, és vannak szereplők, akik akkor senkik voltak. Tehát Tibor, meg Mészáros, meg egy csomó olyan szereplő tudunk, aki maximum egy kis BT-t vitt. És ezekből lesz a Európa leggazdagabb emberei, az függetlenül attól, hogy itt van-e jogilag keresni való, vagy nem, szerepet játszott a kampányban. Tehát, hogy ez mindenki számára egy elgondolkodtató jelenség lett, hogy lehet, hogy látszólag nem túl éleselméjű szereplők hatalmas vagyonra tudnak szert tenni. Tehát, hogy én ezt nézem, az, hogy ezből jogilag mit lehet, meg mit lehet visszaszerezni, ezzel kapcsolatban én nagyon szkeptikus vagyok. És azért is kell egy csomó olyan új eszközt bevetni, hogy egyrészt ezt felszínre hozni, vagy valamilyen formában megzenésíteni a lakosság számára, másrészt bemozgatni a dolgokat. Hát szinte biztos, hogy itt egyetlen ügyből sem lesz bírósági döntés, akármilyen gyorsak most az ügyészség meg a rendőrség. Lehet, hogy így kell volna mindig is működniük, most tűnik csak, ez optikai csalódás a gyorsaságuk, de hát nem lesz bírósági ítélet 4 év alatt, ez kizárt. Még a legegyszerűbb ügyekben sem tud Magyarországon, illetve hát itt ez is egy feladat, hogy ha itt eredményeket akar elérni a kormány, akkor nyilvánvalóan ugyanazzal a erőforrással az ügyészség, a rendőrség nem tud a 16 év elmaradt ügyeit, nem tudja bepótolni. Tehát itt vagy lesz egy nagyon komoly költségvetési injekció, vagy ezek a vége láthatatlan ideig el fognak húzódni, de abban már most biztos vagyok, hogy akármennyi, ha megduplázzák a költségvetését ezeknek a szerveknek, akkor sem lesz 4 éven belül bírósági döntés. Itt maximum az eljárásokat, meg a tárgyalásokat lehet olyan szintre vinni, ahogy az mondjuk az USA-ban egy-egy ilyen nagy per kapcsán, hogy élő közvetítéssel nézi a fél ország, ezt lehet még megtenni. Ez is része lesz a politikának hozzá.
A miniszterelnök szemmel láthatólag minden csatát maga vív meg mindenhol. A parlamentben napirendelőt, utána ad egy másfél órás sajtótájékoztatót, majd elmegy egy portálhoz, utána az estéjét valamelyik televízióban zárja. Működik az egyszemélyes modell?
Működik. Ugye akkor tudnánk mondani, hogy nem működik, ha látnánk bármilyen válságjelenséget a tekintetben. Hosszú távon működik-e, ezt nem tudjuk. De azért én azt látom, hogy a kampány első éve után a kormány oldalon rengeteg influencer mondta, hogy hát ezt nem lehet így bírni. Tehát, hogy ezt nem lehet így végigcsinálni, előbb-utóbb kifullad a dolog. Tehát, hogy ugye az országjárás csinálja, live-ozik, tehát ugye olyan szintű, tényleg olyan szintű energiát vitt bele, hogy azt nem lehet hosszú távon fönntartani. De hát most már kormányzás van, és még mindig egy személyes. Persze itt már több szereplő játszik, és ez el fog dőlni, ez egy dinamika, hogy ki működik, ki tud menni, ki tudja megvívni a csatákat. Egyelőre Magyar Péter úgy érzi, hogy csak ő tudja megvívni ezeket a csatákat.
Meg időnként Vitézi Dávid.
És Vitézi Dávid, igen. Tehát aki tud menni, azt szerintem engedi. Tehát itt az van, hogy aki ebben exponálni akarja, megvannak a saját csatái, megvannak ehhez a fegyverei, az mehet, csak hát a mezőny az egyelőre olyan, hogy Magyar Péter az ütőképes benne, meg Vitézés, van még egy-két szereplő, akiből ezt kinéz, meglátjuk. De alapvetően a modell mégiscsak az, hogy ezt a kampányt Magyar Péter csinálta végig, és ezt a modellt, hogy itt egy egyszereplős dramaturgia van, és itt egy szereplő áll szemben a még fennálló rendszerrel. De azt kell mondjam, hogy azért is van ez a stílus, meg gyakorlatilag az a fajta intenzitás és agresszivitás meghosszabbítva, ami a kampányban is észlelhető volt, és sokan mondják, hogy ez nem indokolt, csak hogy azért tud még ez működni, és azért népszerű még mindig, mert azért az emberek azt érzékelik, hogy a rendszer még áll. Ugye ott vannak a szereplők. Ugye, tehát, hogy ezek lemondtak volna, és van egy hátrébb lépés sok tekintetben, akkor már jogosan kérnék számon az ellenzéki képviselők is, meg a választók is, hogy hát, hogy most már azért lehetne finomabban is kommunikálni meg, de nem, itt még az van, hogy a sárkány ott van, a hétfeje még a helyén van, tehát karddal kell menni ellene, ezt egész egyszerűen honorálják a szavazók, mondom, a 70% e tekintetben hatalomtechnikai szempontból sok mindent igazol. Lehet a stíluson gondolkodni, lehet jogállami szempontokat fölhozni, és szerintem kell is, tehát ezeket folyamatosan számon kell kérni, de ezzel együtt is jelenállás szerint a kampány dinamikája van meghosszabbítva, és mindaddig, amíg nem érzik úgy az emberek, hogy ez a rendszer már le van bontva, vagy már a romjai vannak, addig ezt nem fogják számon kérni, vagy honorálni fogják.
Látja a Tisza táborában azt a belátást, hogy elviselik, amikor majd az ország gazdasági helyzetéhez passzoló intézkedéseket is kell hozni, amiket korábban megszorításoknak hívtak, mert nem állunk jól.
Igen. Itt két kérdés van, hogy mert maga a Fidesz az, és a 16 éves kormányzás és nagyon ügyesen kezelte ezeket. Volt itt olyan megszorítás, például 22 után, ami nagyobb volt méretében, mint mondjuk a bokros csomag. Csak nem nevezte el senki csomagnak, és nem vette senki a nevére. Sőt, a megszorítás szót sem lehetett használni, sőt, kifejezetten ellenpontozni.
Még a kiigazítás sem.
Még a kiigazítás sem. Tehát, hogy kérdés, hogy egyébként, szerintem ezt azért megtanulta Tisza, hogy ezt így kell csinálni, hogy kérdés, hogy hogy fogja tudni ezt csomagolni. Én azt látom, amikor ezt az utcaembere videókat nézem, mert ezek egyre fontosabbak a tekintetben, hogy lássuk, hogy milyen mindsettel állnak a tiszások, a tiszás szavazók, illetve az ellenzékiek. Ebből sokat lehet tanulni, illetve nézem a fórumokat, meg a különböző ilyen csoportokat, ahol egymással vitatkoznak. És ott én azt tapasztalom, de ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy reálisan látják a helyzetet. És azért, mert a bűnbak megvan. Tehát itt van Orbán Viktor, aki romba döntötte gazdaságilag az országot, hogy hihetetlen rossz a helyzet, stb. Hogy itt nem várhatunk 5 perc alatt csodát. Ez a mondás. Ez nagyon sokszor előkerül ez az érvelési mintázat. Ami egy Magyarországon eddig nem tapasztalt választói racionalitást mutat fel. De azért azt gondolom, hogy miközben ezt mondják és kimondják, azért mindenki csodát vár. Tehát, hogy ha nem is rövid távon, de itt azért mindenki azt várja, hogy itt a helyzet jobb lesz, és ezért is szavaztak a Tiszára, mert azt gondolták, hogy mivel nem jön uniós pénz, nem is néz ki, hogy jön. A gazdasági növekedés önmagában nem indult el, tehát nem válságálló Magyarország, hogy itt ennél csak rosszabb lesz, ha nincs változás. Éppen ezért pozitív irányú változást várnak el, hogy itt mekkora türelem, azt én nem tudom megmondani. Meglepően racionálisak eddig a hozzászólások, és hát a számokat is látjuk, hogy egyelőre nem csak, hogy türelem, de erőteljes támogatás van, de hogy ez meddig tart, ezt nagyon nehéz megmondani, és valóban nincs jó helyzet, de ha itt vannak egyértelmű feladatok, ha sikerül hazahozni egy nagy adag uniós támogatást, ami feltorlódott, ebből rengeteg projektet el lehet indítani, ha sikerül helyreállítani a bizalmat, akár a belső szereplők tekintetében nagyon sok megtakarítás áll úgy, hogy kivárásra játszottak a szereplők. Hazai nagyvállalkozók, hazai vállalkozók, egész egyszerűen annyira bizonytalan volt a nemzetközi és a magyar gazdasági helyzet is, hogy nem voltak hajlandóak beruházni. Ha itt elindul egy optimista hangulat, ha itt beindulnak az uniós pénzek, ha itt a kohéziós alapból is egy csomó minden felszabadul, amit a következő két évben be lehet mozgatni, emiatt az RRF összeg miatt, akkor itt lehet valóban felmutatni eredményeket, tehát nem kellenek olyan típusú megszorítások, amik mondjuk adott esetben mindig ellenállásban ütköznek Magyarországon. És ha ami meg kell, azt meg... Döntő kérdés, hogy hogyan fogják csomagolni.
Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt mondja, hogy a nemzeti, úgynevezett nemzeti nagytőkések, akik az elmúlt 16 évben meggazdagodtak, és sokuknak kellett a hátukat tartani a viselkedésük miatt, azok most vegyék a nevükre a Patrióta médián. Minek intézményes média, amikor Magyar Péter is lényegében Facebookon, YouTube-on, TikTokon, tehát nem hagyományos intézményes médiában kommunikál. Kell egy pártnak saját média?
Igen, na most itt több minden van együtt. Kezdjük akkor onnan, hogy azért, tehát nyilvánvalóan Navracsics és Ferenc Orsolya egy olyan toposzból indulnak ki, ami arról szólt, hogy Lánci ezt meg is fogalmazta, hogy ugye ez nem, ez maga a politika, ez nem korrupció. És ugye a jobb oldal az végig ebben gondolkodott, hogy ugyan itt van egy ilyen tőkefelhalmozás, ami ugyan nem mentes a korrupciós eszközöktől se. De ez azért van, hogy megerősödjön az egyébként korábban hátrányban lévő jobboldali tábor, annak legyen egy gazdasági hinterlandja, ami ha gond van, akkor majd ott áll és megemeli. Mint ahogy az ellenzéki 8 év alatt mondjuk ez Simicska teremtette meg ezt a hátrányt. És ugye ez most megdőlni látszik, mert mármint ez a toposz, hogy itt ez azért ment ez a felhalmozás, hogy ne lehessen elsöpörni úgy, ahogy van ezt a politikai erőt, mert mindenki, akinek volt problémája ezzel azon az oldalon, ezzel nyugtatta magát, hogy hát ez ezért van. Ezt el kell fogadni, ez ilyen a politika. De most ez megdőlni látszik, mert hát több száz, több ezer ember, ami mondjuk a média területén, de sok más terület is van, kerül most kvázi utcára, és azt érzékelik, hogy azért kerülnek egyáltalán utcára, mert nem állnak oda azok a szereplők, akiknek most ezt finanszírozni kellett volna azon toposz alapján, amit a fejekben épült az elmúlt 16 évben. És ezt zenésítette meg, ennek adott hangot Navracsics és Ferenc Orsolya, hogy azért itt ez az elvárás volt a körünkben, miért nem jönnek azok, akik jól jártak az elmúlt időszakban, és segítik meg ezt a szcénát. És nem jönnek, és nem segítik meg, és mert van, ezek gondolkoztam nem sokat, de azért gondolkoztam, hogy vajon miért lehet ez, mert egyébként én is azt gondoltam, hogy ez a logika van mögötte. Tehát Orbán Viktornak nagyon nagy lecke volt a 98 és 2002 közötti időszak.
Nem volt médiája.
Nem volt médiája, és nem volt gazdasági hátországa, és azt érezte, hogy 4 évig ő az első embere az országnak, hatalmi értelemben, és még sincs hatalma. Azok a nagy gazdasági szereplők, akik a placon vannak, azoknak erősebb a szava, mint neki. Tehát, hogy döntéseket hoz a kormány, és nem lehet végigverni, mert olyan szintű erőhatások indulnak el, hogy végül is nem tud kormányozni. Ez volt az elemi tapasztalata Orbán Viktornak az első ciklusában, és szerintem 10 előtt elhatározta, hogy ha hatalomra kerül, még egy ilyen 4 évet nem fog végigcsinálni. És mindent ez motivált. És én is azt gondoltam, hogy ez a típusú felhalmozás, ez pont, tehát ez nem a gazdagodás, az ő szempontjából nem a gazdagodás a cél, hanem a magyar valóság hatalom, technikai hatalom, politikai realitásainak a belátása és annak a, tehát amit nem tudsz megváltoztatni, annak állj az élére, akkor formáld meg magad, a saját hátországodat olyan szinten, hogy ne lehessen lesöpörni az asztalról. De most azt látjuk, hogy hát ez nem úgy mozog ez a felhalmozott összeg, ahogy ezt sokan feltételezték, és ebben lehet az egyébként, hogy Orbán azt a következtetést vonta le, hogy itt fönn volt tartva egy hatalmas rendszer, ami végül is nem vezetett eredményre. Tehát akkor itt akkor nézzük, akkor legyen e tekintetben is egy purgatórium, aki talpon tud maradni ellenszélben is, az talpon tud maradni, aki meg nem, az meg eleve nem számított. Tehát én szerintem ebben ez lehet benne, ez a felismerés, hogy kár olyan struktúrákra költeni, amik ezt az eredményt tudták hozni. Hozzáteszem, hogy ez persze felemás értékelés most itt ezen a ponton, mert ugyanezek a struktúrák persze előtte elhoztak 4/3. Tehát, hogy itt ez a kérdés, hogy most akkor, és az is kérdés, persze meg tudjuk válaszolni, de nem egyértelmű, hogy most ki, ez a nyílt levél kinek szól. Valószínűleg Orbán Viktornak szól, és Orbán Viktornak jelenleg ez a válasz rá, hogy nem finanszíroz egy olyan struktúrát, ami ilyen szintű buktát hozott neki.
Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projekt igazgatója volt az Inforádió arénájának vendégem. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.